békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 330. dicséretünk első versét énekeljük el. 330. dicséretünk első versét. Tanításképpen a János evangéliuma első részének 19. versétől. János evangéliuma első részének 19. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók, papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Akkor vallott és nem tagadott, ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erről így felel. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Itt egy bizonyságot erről János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását, és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, dicsőítjük a te szent nevedet, megvalljuk, hogy te vagy az Úr, téged illet a hódolat, az imádat, leborulunk a te szent színed előtt, és azt kérjük tőled, hogy te vezess bennünket. Mutasd meg, hogy mi a te akaratod. Te járj előttünk, leborulunk előtted. Áldunk és magasztalunk téged, Isten báránya, aki elvetted a világ bűneit. És köszönjük, hogy a mi bűneinket is elvetted. Mind azokat, amelyekkel megbántottunk, vagy téged, vagy az embereket, akár szóval, gondolattal, akár mulasztással, akár cselekedettel. Köszönjük, hogy te irgalmas vagy hozzám. Köszönjük, hogy nem a bűneink szerint fizetsz. Kérünk segítsd, hogy a mai Isten tiszteleten is el tudjunk csendesedni előtted. Meglássunk téged, veled találkozzunk, és a Szentlélek áldása legyen rajtunk. Könyörgünk hozzá gyülekezetünk betegeinkért, kérjük, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Könyörgünk hozzád a bajban lévőkért, a kórházban a beteg ágyon fekvőkért, az otthon lábadozókért. Az öregség, a betegség terhét hordozó sok-sok testvérünkért. Kérjük, hogy tartsd meg őket, légy a gyógyítójuk, légy mellettük és segítsd meg őket. Hisszük, Úrunk, hogy szent a te akaratod, rád bízzuk őket. Nagy kegyelmedért esedezünk most mindnyájan. Jöjj most is közénk, szólj hozzánk, és segítsd, hogy megértsük a te beszédedet. Ámen. A gyülekezet foglalja a helyét. Az ige hirdetésre készülve a 130. Zsoltárunkat énekeljük el, és a Zsoltár eléneklése után menjenek majd ki a gyerekek a gyerekek tiszteletre. segíteni ehhez a csoporthoz, mert láttam, hogy milyen nagy dolog, hogy volt valaki, aki nekem segített. Nagyon szépen köszönjük a rendkívül sokféle segítséget, amit kaptunk az évek, az évtizedek alatt, és hagyj köszönjük, hagyj kívánja Isten áldását Zsófi néni életére. Isten áldja meg, nagyon sok áldás kívánok. Tetszik akarni valamit mondani?
Istenem, megköszönöm azt, hogy...
Oda tessék vissza.
Azt, hogy lehetőséget kaptam ilyen munkához, és azt hiszem, hogy erőt is Istennek legyen hál, és ha Isten áldását kérem, mind az önök munkájára, mind a gyülekezet életére.
Köszönjük szépen, hogy énekkel kérjük áldást, megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyet. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júda földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt a Jordánban, Szálid közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulástól. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újonva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lenne. Ebből a hosszabb ige szakaszból egyetlen egy mondatot emelek ki. János így válaszolt, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Amen. Fogadjuk el. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet advent első vasárnapján. Advent kedves szeretett alakja keresztelő János, a tevesző ruhával öltözött proféta, bőrön volt a dereka körül, már a külsőségekből is látni lehetett, hogy ő proféta, profétának tartja magát, és úgy beszél az emberekkel, mint Isten küldöttje. Csak tiszta dolgokat evett. A sáska és az erdei méz ezt fejezi ki. Mindentől, az étkezésétől kezdve, a beszédéig, a viselkedéséig, az öltözködéséig tudatosan törekedett arra, hogy prófétához méltóan éljen. Úgy beszélt. És mivel képmutatás nélkül megintette az embereket, az uralkodót is, tömegével mentek hozzá az emberek. Nagy volt a népszerűsége. őszintén megvallották a bűneiket, ő pedig a Jordánban bemerítette őket. Az emberek vallást tettek a bűneikről. Úgy gondolta Keresztelő János, hogy ezzel fölkészíti a népet a Messiás fogadására. Tudta, kijelentette neki a Szentlélek, hogy nem sokára eljön a Messiás. És ő is készült, és készítette a népet a Messiás fogadására. Keresztelő János ezt a megbízatását magától az élő Istentől kapta. Ő nem önjelölt ember volt, nem olyan, aki magát ajánlotta, hanem Istentől kiválasztott és elhívott ember. Különleges feladatra felkészített és megbízott proféta. Ő nem az emberek véleményét nézte, nem arra figyelt, hogy sokan vagy kevesen hallgatják, nem érdekelte, hogy növekszik-e azok száma, akik ott vannak körülötte, Istenre figyelt. Az volt a meghatározó számára, hogy minden körülmény közepette, és minden körülmény ellenére azt hirdesse, amit rábízott az élő Isten. Az a csodálatos Keresztelő Jánosban, hogy nem csak Istentől kapta a feladatot, hanem tudta ezt a feladatot az élete vége felé, a sikereinek a csúcsán letenni Isten kezébe. És kimondani azt a csodálatos hitvallást, neki Jézusnak növekedni kell, nekem pedig alapszállnom. Egyre kisebbé, egyre jelentéktelenebbé lenni. Kapott Istentől egy megbízatást, egy feladatot, abban a feladatában hűséges volt, nem kesergett olyanért, amit nem ő kapott, és az élete végén tudta ezt a feladatot letenni Isten kezébe. Érdemes ezen a három dolgon elgondolkoznunk ezen a mai Isten tiszteleten. Az első, nem szabad elszalasztanunk azt a feladatot, amit Isten bízott ránk. Gyakran látok olyan hívő embert, aki nem veszi észre a küldetését. Mindegyikünknek van olyan feladata, amit Isten ránk bízott. Nagyon sokan nem végzik el a rájuk bízott feladatot. Nem lesznek használható eszközök az élő Isten kezében. Néha azért, mert másra vágynak, valami nagy dologra, valami jelentősre. Néha azért, mert a kényelmet választják. Kényelmesebb belülni a kényelmet, és ige hallgatónak lenni. Pedig mindnyájunknak van olyan feladata, amit rád bízott Isten, és ha nem végezzük el, nem csak mi leszünk ütleté, hanem a feladatunk is meddő maradt. És néha előfordul, hogy valakik azért nem végzik el a feladatukat, mert nem akarják felvenni a keresztjüket. Úgy érzik, hogy van elég nehézség, teher az életünkben, még pluszban az Isten ügyét nem akarják a vállukra venni. Amit az ember Istentől kap, azt érdemes hordozni. Mert lesz majd az életünknek olyan pillanata, amikor éppen azért tart meg az Isten, amilyen feladatot végzünk. Felülről kapjuk a feladatot, vagy magunk választjuk azt. Felülről kapjuk. És amit felülről kapjuk, azt el kell vállalni. Pál apostol mondja ezt nagyon világosan. Mit van, amit nem kaptál volna? És ha kaptad, akkor mit dicsekszel vele? Alig van valamink, amit nem kaptunk volna az élő Istentől. Nagyon keveset tudunk hozzátenni. A szolgálatunk nem azt jelenti, hogy hozzáteszünk valamit ahhoz, amit Istentől kaptunk, hanem hálából végezzük a szolgálatot. Honnan lehet tudni, hogy Istentől adatott a szolgálat, felülről kaptam, vagy csak erőlködöm érte? Amikor valaki elrendesedik és imádkozik, akkor az esetek nagy többségében tisztázódik is ez a saját lelkében. Tehát nem szabad elszalasztani, amit ránk bízott az élő Isten. Vállalni kell a küldetésünket. A második, hogy nem szabad keseregni azért, amit nem ránk bízott a mindenható. Például lelkészekét hagyd mondjam. Nem szabad keseregni azon, hogyha valaki nem egy nagy gyülekezetnek a lelkésze. És ha valaki egy nagy gyülekezetnek a lelkésze, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy jobb lelkész volna. Még csak az sem jelenti, hogy jobb a prédikációja. Meg az sem, hogy a munkáját hatékonyabban tudja végezni. Egyszerűen annyit jelent, hogy abban a gyülekezetben hívták meg. Ott kell helytállnia. Ha pedig valaki egy kisebb gyülekezetnek a lelkésze, akkor ott kell helytállnia. Tudom, én magam is tapasztalom, hogy mennyivel jobb olyan körülmények között prédikálni, hogyha tele van a templom. És mennyire nyomasztó akkor, hogyha csak kevesen vannak. Nyilván nagy nehézség lehet azoknak a lelkészeknek, akik mindig egy üres vagy félig telt templomban prédikálnak. De a lelkészt nem minősíti, hogy milyen helyen prédikál. Miért éppen egyiknek vagy másiknak adja Isten a feladatot, nem tudjuk. Mindenkinek úgy adja, ahogyan a legjobbnak látja. Az a legszomorúbb, ha valaki irigli a másiknak adott szolgálatot, és ő maga a rábízottat nem végzi el, vagy elhanyagolja. Szolgálatért imádkozni lehet, kérni is lehet, zörgetni is lehet, de megszerezni nem, mert az Isten ajándéka. A legnagyobb ajándékát Isten kegyelemből adja az örök életet, és higgyük el, hogy a mindennapi életünkhöz szükséges minden ajándékot ugyanígy kegyelemből meg fogja adni. A feladatot is, meg azt is, amire szükségünk van. És higgyük el azt is, hogy csak a káromra lenne, ha azt kapnám, ami a másiké. Mert mindenki annyit kap, amennyit el tud hordozni. Az adománnyal együtt a felelőssége is nagyobb. Akinek sok adatot, attól többet kívánnak. Ne irigykedj! A nagyobb megbízatás elfogadása mindig nagyobb áldozatot is jelent. Olvastam egyszer Gyökösi Endrének egy különösen szép írását, amelyik abban fejeződött be, hogy kéne az is, amit a feladattal együtt adtak. Kéne az is, amit vele együtt adnak? Mert minden feladat mellett ott van annak a tehertétele is. És ez sokan, amikor szeretnének egy feladatot, nem kalkulálják be. Ráadásul az a kicsi, amit te kapnál, éppen megszaporítható, ha hűségesen használod. Ne légy elégedetlen, és ne ásd el dacból az egy talentumodat, mert akkor mindent elveszíthetsz. Ha hűségesen használod, többet fogsz kapni. Nagyon sok szülő ezt magára nézve tudja, de gyermekére nézve nem. Keresztény szülőkre is igaz ez. Ezért hagyják agyon a gyermeküket a mulandóért, és nem adják meg neki azt, ami az örökké valóhoz kell. Agyon terhelik a gyerekeket mérhetetlen különúrában. És agyon, szó szerint igaz, hogy agyon terhelik a gyereket, mert nagyon sok gyerek a terhelésbe előbb-utóbb belebetegszik. Először csak annyit látni, hogy vasárnap nem tud felkelni, jön a hétvégi fáradtság, amikor ki kell pihennie a gyereknek a túlhajszolt hetet, és azután pedig megjelennek a különböző testi tünetei a túlhajszoltságnak. Egyéb betegségek, és a később pedig a még nagyobb bajok. Mire mondhatjuk, hogy túlterhelés? Az a túlterhelés, amit nem tudok elérni a lelkem nyugalmában. Elfogadhatatlan kompromisszumokat kötök miatta, nem jut idő Istenre, vagy olyat kell vállalnom érte, amit Jézus jelenlétében nem tudok megtenni. Akkor terhelem túl a gyerekemet, ha nem jut ideje érte Istenre, ha elfogadhatatlan kompromisszumokat kell meghoznia, ha olyat kell vállalnia, amit egy kisebb dologért nem vállalom el. Ha a lelke békességére nem marad ideje, ezt a békességet pedig csak és kizárólag Krisztusnál lehet megtalálni. Amit az ember a lelke nyugalmával nem ér el, az túlterhelve, hiába éri el. És ezt a hiába szót hagyjam a kérdésre. Volt az előző gyülekezetünkben egy kislány, aki nagyon tehetséges volt. A zenében volt nagyon tehetséges. És az egyetemben a neki megfelelő művész szakra, illetve a középiskolában egyetlen egy pont miatt nem vették fel. Egyetlen egy pont miatt. És akkor fellebbezett, és képzeljük el, hogy valamelyik gyerek visszalépett. És akkor utólag fölvették őt. A nyár végén össze. Nagyon boldog volt. 4 év alatt nagyon nagy erővel tanult, készült, elérkezett a zeneakadémiai felvétel. És a zeneakadémián se vették fel a művész szakra, hanem a tanárszakra vették fel. Ez nagyon nagy keserűséget jelentett az életében, ő művész szeretett volna lenni minden áron. És mindent megtett azért, hogy művész legyen. Állandóan keserget. Mindig próbált valamilyen meghallgatásra elmenni. De mindig az lett az eredmény, hogy valahogy azt mondták, hogy épp nem, egy hajszál hiányzik. És ő úgy érezte, hogy ha még több erőt, még több áldozatot belead, akkor ezt a hiányzó hajszát talán pótolni tudja. Nem akarom elmondani, hogy mi mindent megtett azért, hogy elérje az álmát. Csak hogy ez a hajszá hiányzott belőle. Rettentő megkeseredett lett. Rettentő megkeseredett lett. Nem tudta elfogadni, ami neki adatott, amihez képessége volt. És mindig arra várt, hogy hát ha fölfedezik őt. Mi aztán eljöttünk onnan, azóta évtizedek elteltek, messziről látom az életét, úgy találom, hogy most így évtizedek után, már az életek középkora helyében megtalálta a helyét. Elfogadta, hogy neki nem adatott. De ami adatott, abban úgy látom, hogy megbékén tudott lenni. Tehát fogadjuk el azt, ami nekünk adatott, és ne keseregjünk azért, ami nem adatott nekünk. És a harmadik, hogy elérkezik egy pont, amikor mindegyikünknek vissza kell adnia a feladatát. Meg lehet ezt tenni méltósággal, és meg lehet tenni méltóság nélkül. Mit jelent ez a szó, hogy méltóság? A II. Világháború után kitelepítettek embereket. Munkatáborokba üldözték őket, elvették a vagyonukat, elvették az otthonukat. És ők mégis megőrizték ebben a helyzetben a méltóságukat. A vagyonukat nem, a rangjukat nem, a méltóságukat igen. Mert nem gyűlölködtek, nem haragudtak, nem átkozottak. Amikor az ember dicsekszik, bökhendi, akkor veszíti el a méltóságát. Ha Isten félre akar állítani engem, hogy másokat elé engedjen, akkor jobb ezt megtenni méltósággal. Nem haraggal, nem átkozódással, nem keserűséggel, hanem méltósággal. Tegyem le a feladatomat az élő Isten kezébe. Az ő kezéből kaptam, az ő kezébe tegyem le. Még akkor is, hogyha a kívülről úgy néz ki, hogy az emberek elvették tőlem. Ha Isten kezébe teszem le, akkor nem elveszik tőlem az emberek, hanem méltósággal leteszem. Keresztelő János erre képes volt. A maga korában a legnagyobb méltóságot megkapta Istentől, proféta lett, és vissza tudta tenni az élő Isten kezébe. És közben Jézusra mutatott, és azt mondta, neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom. Zárjuk le Keresztelő János életét Augustinusnak egy gondolatával. Ő látta, hogy hol van az üdvösség, tudta jól, hogy ő maga viszont csak egy gyertyalány, és vigyázott arra, nehogy a kevésség szele kioltsa. Minden ige hirdetésnek a legnagyobb kérdése, hogy hol van az ige hirdetésben Jézus. Aki el tudja fogadni a küldetését, ami neki adatott, az az ember Jézusban lesz boldog. Jó Sándornál konfirmáltam, kívülről mutatós volt az élete, nagy gyülekezetnek volt a lelkipásztora, a maga korában a legmegbecsültebbek közé tartozott, amikor máshogy fogytak a gyülekezetek, a Pasaréti növekedett, nagyon megbecsült ember volt, azzal foglalta össze az életét a végrendeletében. Jézusomban boldog voltam, mint végig. Jézusban volt boldog. Higgyük el, hogy ez lehetséges. Nem a nagy feladatban, nem a rendkívüli küldetésben boldog valaki, hanem Krisztusomban vagyok boldog, a Krisztussal való kapcsolatomban, a lelki békességemben. Jézus adott neki megelégedést, békességet, lemondani tudást mindarról, amit az életben nem kapott meg. Amikor az ember egy megbízatást, mai szóval így mondják, hogy kompetenciát, Istennek visszaad, attól az élete még békességes és megnyugodott marad. Mert a Jézussal való kapcsolat nem vész el attól, hogy letesszük a mindennapi feladatainkat. Ha ennyire szép és nagyszerű dolog Jézus szeretete, mi az oka, hogy sokak élete megkeseredik, amikor valamilyen feladatot le kell tenniük, és elidegenedik a szívük Istentől? A legfontosabb oka, hogy nem Jézustól várják a boldogságot. Aki nem Jézustól várja a boldogságot, az csalódott és kiábrándult ember lesz. Azért vagyunk kétségbe esettek, mert Isten jelen való hatalma nélkül nem érzékeljük a biztonságot, a védettséget, a békességet. És nem látjuk meg a minket körülvevő csodákat. Akik megismerték az Urat, az ő áldott beszédét, amely a lelkük nyugalom kertjében naponta kivirágzik, szabadon rácsodálkozhatnak Istenünk hatalmára, nagyságára, tökéletességére, békességet árasztó szeretetére, áldásaira. Akik már találkoztak Jézussal, azok megtapasztalhatták, hogy mit jelent az áldás. Mintha a napfény ragyogna be egy olyan szobába, amely a szűk ablaka miatt korábban mindig homályos volt. Ilyen az áldás is. Beleragyog Isten szeretetének a fénye az életünkbe. Békességünk és örömünk lesz. Nem annak fogunk örülni, amit Jézus adott, hanem neki magának. A békességnek. Annak, hogy érezzük a szeretetét. Pontosan úgy, ahogy az egyik keresztény énekünket szoktuk megvallani, öröm van nálad, még ha hú, bánat ér is bennünket, Krisztusunk. Igen, hú, bánat éri a hívő ember, és mégis öröm van Krisztusnál. Akik már találkoztak Jézussal, vele élnek, azok régbe értek, mert megtalálták a valódi boldogságot, és Krisztussal együtt életük értelmét. Amikor az ember él, amikor az ember szeret, akkor él. Ha Jézust is szereti, örökké él. Amikor már nem szerethet, meghal. Ha Jézus sem szereti többet, meghal a kárhozat halálával. Jézus, amikor szeretett, meghalt a Golgotai kereszten, hogy éljen az, aki nem volt méltó rá. Ezt hirdeti a megterített urasztala, aminek ma Advent első vasárnapján mi magunk is mindnyájan a részesei lehetünk. Amen. Jézus hív bennünket az ő megterített asztalához, tanába hallgassuk meg, hogy milyen szavakkal szerezte számra meg. Jézus hív bennünket ezekkel a szavakkal, jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Hallgassuk meg az úrvacsora szereztetés igényt, ahogyan szól hozzánk a korintusi első levél 13. részének a 28. versétől. Így szól hozzánk Isten igéje. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatok, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a pohárt, és minek utána megvacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő visszajön. Előttünk vannak a látható jegyek, az Úr halálát és feltámadását hirdetik. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és tegyünk vallást a mi bűneinkről. Köszönjük, Úr Jézus, hogy értünk törték meg a te szent testedet, és értünk ontották ki a te szent véredet. Megvalljuk, hogy olyan sokféleképpen védkeztünk ellened. De most különösképpen is megköszönjük, hogy elénk hoztad azt a bűnünket, hogy oly sokszor nem látjuk meg, és nem fogadjuk el azokat a feladatokat, amiket ránk bíztál. Bocsáss meg, amikor irigykedünk azok miatt, amiket nem nekünk adtál. És bűnbánattal valljuk, hogy olyan sokszor előfordul, hogy görcsösen ragaszkodunk valamihez, amit pedig vissza kéne adni neked. Köszönjük, hogy te szeretsz. Köszönjük azt, hogy megbocsátod a mi bűneinket. És köszönjük azokat a szeretetteljes ösztönzéseidet, amivel rá akarsz ébreszteni bennünket a bűneinkre. Kérjük szépen, segíts bennünket a Szentlélek által, hogy meg tudjuk öldökölni az új embert, és megújuljunk az új emberben. Meglátszódjanak a cselekedeteinken, a beszédünkön, a gondolkozásmódunkon, a te akaratod és a te szándékod. És úgy tudjunk élni, hogy ez neked tetsző legyen. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, jártek tegyünk vallást a hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felment a mennyekbe, ül a mindenható Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítéli eleveneket is mondtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Magyar Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Vallástételünkben nem kételkedem, mégis egyházunk rendtartása szerint három kérdést teszek fel, de kérem, hogy a gyülekezet hallható szóval válaszoljon. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, akkor feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy egy szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, akkor feleljük, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, akkor feleljétek, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem a tesz szerint, hanem a lélek szerint járnak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretettel kívülünk az urasztalához mindazokat a testvéreket, akik a maguk egyházának az urvacsorázó tagjai, református testvéreket is, a konfirmáció, evangélikus, katolikus, baptista testvéreket is, hogyha a maguk egyházának az urvacsorázó tagjai. Az úrvacsora vétele alatt a 440. dicséretünket énekeljük el. 440. dicséretünk így kezdődik, jel lássuk az Úr keresztjét.